Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőseidre, és igazságodat az igaz szívűekre. Amen. Magasztaljuk testvéreim Urunkat, Istenünket, első zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Elfoglalva magasztaljuk tovább Urunkat, 162. dicséretünket énekeljük valamennyi versszakával. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk János evangéliumában, az első fejezetben, a 19. verssel kezdődő szakaszban.
És ez a János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: kicsoda vagy te? És megvallá, és nem tagadá, és megvallá, hogy nem én vagyok a Krisztus. És kérdezik őt: kicsoda tehát? Illés vagy éte? És mondta: nem vagyok. A próféta vagy éte? És ő felele: nem. Mondának azért néki: kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek. Mit mondasz magad felől? Mondta: én kiáltó szó vagyok a pusztában, egyengessétek az Úrnak útját, amit megmondotta Ézsaiás próféta. És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak. És megkérdék őt, és mondának néki: miért keresztelsz tehát, ha nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta? Felele nékik János mondván: én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ezek Béta Barában lettek, a Jordánon túl, ahol János keresztel vala. Másnap látta János Jézust, ő hozzá menni, és mondta: ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez az, akiről én ezt mondám: én utánam jő egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. És bizonyságot tűn János, mondván: láttam a lelket leszállani az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: akire látod a lelket leszállani és rajta megnyugodni, azaz, aki keresztel szent lélekkel. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. Másnap ismét ott állt vala János, és kettő az ő tanítványai közül. Ámen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy a te szavadból, kijelentésedből úgy ismerhetünk meg téged, mint akinek gondod van az emberre. Áldunk téged azért, mert nálad van az élet forrása. Köszönjük, hogy szent akaratod, terved kézzelfogható ebben a világban, személyes életünkben. Mielőtt mi magunk megszülettünk volna, te már formáltál bennünket. Te voltál az, aki igazgattad lépéseinket. Te vagy az, aki megismerteted velünk az életnek a dolgait, és te vagy az, aki akaratodat is nyilvánvalóvá teszed. Köszönjük, Urunk, hogy mégsem vagy tőlünk távol. Nem pusztán a mennyben lakozol, hanem eljöttél erre a földre. Beléptél a mi világunkba. Láthatóvá, hallhatóvá tetted szavadat. Igéd testet öltött. Köszönjük, hogy most azért állhatunk meg ebben a hajlékban, mert te gondot viseltél őseinkről, szent vágyad, buzgóságot adtál nekik, hogy, hogy építsék ezt a hajlékot, és azért, mert a te ígéd munkálkodott az ő szívükben. Ne engedd, Urunk, azt gondolni, azt hinni, hogy a beléd vetett bizalom az csak a múltnak a része. Régies dolog. Régen túlszárnyolta az idő, a modernség. Add, hogy a mában tapasztalhassuk meg a te személyes jelenlétedet, szentségedet, igédnek igazságát, vezetését. Köszönjük, hogy ezt ünnepnapon tehetjük meg, a mai napon, vasárnap, amikor a te fiad által egybegyűltünk itt, és a fiú által a szenteknek a közösségében, hogy téged magasztaljunk, dicsérjünk, hálát adjunk. Megköszönjük neked, Urunk, a jót is, amit adtál az elmúlt napokban, és Urunk, szeretnénk, hogyha te kísérnéd a mi lépéseinket a nehezekben, gyászunkban, fájdalmunkban, kritikus élethelyzetünkben, betegségben. Kérünk, hogy szólj, hogy halljuk, és adj olyan értelmet számunkra, amely kész befogadni a te igazságodat. Bocsásd meg, Urunk, minden esetlegességünket, minden kicsinyességünket, minden emberi bosszantó szándékunkat, gondolatunkat. Szólj hozzánk, szeretnénk hallani a te szavadat. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 370. dicséretünket első verszakával énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján igéjének hirdetését ma rám bízta szent lelke által, írva található János evangéliumában az első fejezetben, a 35. és 36. versekben a következőképpen. Másnap ismét ott állt János és két tanítványa. És amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan János evangéliuma megfogalmazza Urunk érkezésének, születésének a titkát, rögtön bemutatja számunkra a mi megváltónkat, Krisztusunkat. Ebben a fejezetben, felolvasott igényben és annak szűkebb környezetében néhány nap eseményeit olvassuk egymás után. Hallottuk, hogy ha így mondjuk most a bázisnapon vagy az első napon, Keresztelő János környezetébe érkeznek farizeusok Jeruzsálemből egy kihallgató, egy kifaggató csoport, hogy megtudja, kicsoda Keresztelő János igazából. Várható-e, hogy benne jelent meg a messiás, a felkent? Esetleg egy próféta-e? keresztelő János megfelel ezekre a kérdésekre, és elmondja, hogy mi történik, és mi történt a Jordán partján, amikor keresztelt. A második nap Jézus megjelenésének a története. Az egyházi hagyomány Jézus megjelenését egy görög szóval szokta illetni, Epifániának nevezi. Klasszikus értelemben ez a mi vízkereszt ünnepünk, amelyet a múlt héten vasárnap tartottunk meg. A harmadik napon ebbe csak belecsöppentünk, belenéztünk, egy, illetve kettő igeverset olvastunk, amikor keresztelő János már tanítványaival együtt látja Jézus Krisztust. András és Péternek a története ez. A negyedik pedig, amikor Nátanael és Fülöp már bizonyságot tesz arról, hogy ők bizony megtalálták a Messiást. Íme az a kérdés, hogy te vagy-e a Krisztus, hogyha ezt a kérdést most lefordítjuk héber nyelvre, te vagy-e a Messiás, ennek a fejezetnek a végén nyugvó pontra kerül, mert emberi ajkakról elhangzik, hogy mi megtaláltuk a Krisztust, mi megtaláltuk a Messiást. Az ember örök kérdése ez, megismerhető-e az Isten? Megtalálható-e az Isten? Kiben van ott az Isten? Kiben jelent meg az Isten? És itt nem csak egy-egy emberre gondolunk, hanem a nagy világvallások egészére tehetnénk fel ezeket a kérdéseket, hogy hol van jelen az Isten. Kedves testvérek, ha nem is az egész íven, de ennek a jelentős részén most menjünk végig lélekben ezen az Isten tiszteleten. A Szentírásnak a bizonyságtétele, mind négy evangéliumnak a közös bizonyságtétele az, hogy Isten az ember számára magát Jézus Krisztusban jelentette meg. Azaz, hogy mi megismerhessük az Istent, meg kell, hogy ismerjük Jézus Krisztust. A tanítványok közül ketten tudják lejegyezni a Jézussal kapcsolatos bizonyságtételüket, a vele kapcsolatos élményeiket. Négy evangéliumban, de ebből kettő volt közvetlenül Jézusnak a tanítványa. Az egyik Lévi névvel szerepel először a Szentírásban, majd Jézus új nevet ad neki, és Mátéként ismerhetjük meg, olvashatjuk Máté evangéliumát. Ennek az evangéliumnak az a tömör szerkezeti lényege, hogy egy ember, aki olvassa, ismeri a Bibliát, aki azon nőtt föl, gyermekkorától hallgatja az Ószövetségi igéket, hogyan jut el arra a pontra, amikor megérti, hogy Jézusban beteljesedik mindaz, ami az Ószövetségben leíratott? Hogy ő az Isten fia, hogy ő a Messiás. Egy nagy kérdés feleletben mondja el Máté evangéliuma ezt, ott már a tanítványok kérdezik Jézustól, hogy ki vagy te meg, hogy kinek mondanak az emberek, és megszólal a bizonyságtétel, te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás, az élő Istennek a fia. A másik evangélista, aki testi kapcsolatban, ismertségben volt Jézussal, ő János. Őt pedig egészen konkrétan az érdekli, hogy hogyan munkálkodott az Atya a fiúban? Hogy hogyan öltött testet mindaz, ami az Ószövetség világában megfogalmazódott? Hogyha az Ószövetségben azt olvassuk, hogy Isten szerető Isten, akkor ez hogyan lesz nyilvánvalóvá Jézus Krisztusban? Így definiálja János az evangéliumnak a kezdetén az ő szolgálatát, hogy kezdetben volt az ige, kezdetben volt a kijelentés, kezdetben volt a szó, kezdetben volt a logikus gondolat, és ez testé lett, testet öltött, ő pedig Jézus Krisztus. Az igénk most arra a kérdésre, hogy hogyan jelenik meg a Mesiás, hogyan jelenik meg az Isten, Keresztelő János példáját hozza. Keresztelő János a Jordán folyónak a gázdójánál hirdette Isten igéjét. Nagyon őszinte és nagyon kemény beszédet mondott. Általában a hozzáérkezőket kemény szavakkal illette. Viperák fajzatának nevezte. Mérges kígyókkal azonosította. Egészen sokszor nyersen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy hát olyan ez a világ, mint amikor kivágásra jelöl neki egy fát, és a fejszem már ott van a fáknak a gyökerén. Ha nem változik meg az életetek, akkor kivágathatik az életetek. És mégis ehhez a nagyon kemény, nagyon profétikus gondolkodáshoz, igehirdetéshez emberek kíváncsian érkeznek. És nem csak az az izgalmas benne, hogy kíváncsiak, hogy ki lehet ez a fura szerzemény, aki régi ruhát ölt magára, aki az akkori emberekhez képest 2000 évvel ezelőtt is, minthogyha avit stílusú lenne, mert valami tevesző ruha van rajta, meg hogy nem bent a városban él, hanem kint az erdőben, és az étkezése is speciális, mert azt teszi, amit az erdőben és a mezőn talál. Ki ez? Hanem elfogadják, amit mond. És embereknek az élete megváltozik erre a nagyon kemény, nagyon határozott igehirdetésre. Oda mennek hozzá a kor különböző rangú és rendű emberé. Oda mennek a vámszedők, akik nagyjából közutálatnak voltak a részesei. Oda mennek a katonák, akik sok esetben az idegen hatalmat képviselték. De kimennek a farizeusok, kimennek a szadduceusok is. Ott van egész Jeruzsálem, Júda és a Jordánnak a környéke. Egyszer csak ebbe a világba belép Jézus Krisztus. Akikre azt mondja Keresztelő János, hogy bűnösök, azt mondja Keresztelő János, hogy mi haszna emberek, hogy az életüknek meg kellene változnia, egyszer csak ebbe a világba lép be Jézus. Nem elit társaságban, nem félrevonulva valahol, hanem ott, ahol mindenféle ember van. Egészen egyszerűen a világban, a bűnösök között. Ott van Jézus. Kedves testvérek, az első üzenet számunkra ez, hogy Jézus belép a mi világunkba is. Nem csak reméljük, hogy az istentiszteleteink világába is belép Jézus, ezért könyörgünk az istentiszteletek előtt, ezért könyörgünk a profétikus igehirdetésben, hogy Isten jelenjen meg szent lelke által egy-egy istentiszteleten, hogy ne össze-vissza beszéd hangozzék, kelekótya szózat, minek beszél ez a pap, hanem hogy Isten megjelenjen. De Isten nem csak a templomok világában van ott, és nem csak a templom mellett a Kossuth Lajos utcában, vagy a Lupavidor utcában, hanem szerte a világban. Ott jelenik meg az Isten, ahol nem is várnánk, ahol nem is remélnénk. Hozzam közelebb. Életünknek azokban a területeiben is jelen kell lennie az Istennek, amiről mi azt gondolnánk, hogy lezárt terület. Ebben nem szólhat bele az Isten. És sokszor észrevétlenül, sokszor pedig nagyon nyilvánvalóan belép a mi életünkbe. De nem úgy, ahogyan Keresztelő János a profétikus igehirdetésében mondta, hanem itt halljuk, hogy milyen is ez a Krisztus, az Isten bárányaként jelenik meg. Nem Júda erős oroszlánja, hanem mészár székre szánt bárányként. Kiszolgáltatottként. Igénk erről beszél, hogy amikor megjelenik Jézus Krisztus valakinek az életében, akkor nem ítélkező, nem uralkodó, nem fenyegető, nem kározatot kilátásba helyező, hanem mint bárány, amikor megjelenik. A bűnösök között jelenik meg, de azért jelenik meg a bűnösök között, hogy elvegye a világnak a bűneit. És amikor ezt a szót mondjuk, hogy bűn, akkor ki kell mondanunk azt is, hogy halál. Amikor kimondjuk azt a szót, hogy halál, akkor ki kell mondanunk azt a szót is, hogy kárhozat. Amikor kimondom ezeket a szavakat, akkor lefordítva ilyenek jutnak eszembe: szenny, undokság, súly, amely összenyom. Ez a bűn. És hogyha azt mondom, hogy a világ bűne, akkor egész egyszerűen arról van szó, hogy ami az én személyes életemet megterheli, és amivel én magam a másik embernek az életét megterhelem, nyomasztom, tönkreteszem. Beszélek a saját magam bűnéről, és beszélek arról a bűnről, amely engem is fogva tart. A kettő ugyanis kölcsönhatásban van egymással. Rám nehezedik, agyon nyom. És teljesen mindegy, hogy most ebben az értelemben miként fogalmazom meg a bűnnek a kérdését. Teológus lelkészként azt mondom, a bűn engedetlenség Istennel szemben, lázadás. Ez is rám nehezedik. De az is rám nehezedik, mondjuk, amit mond a pszichológia. Azt mondja a pszichológus, hogy nyomasztó lelkiismeret. A szociológus azt mondja, hogy társadalmi rossz. A biológus, orvos azt mondja, hogy betegség, gyógyíthatatlan. A környezettudós azt mondja, hogy szennyeződés. Ez mind-mind ott van a bűnben, rám telepszik. Agyon nyom. És ebből szeretnénk mi kivonulni. Szeretnénk mentesedni. Azt mondani, hogy ez nem a mi életünknek a része. Az elmúlt ünnep is talán egy ilyen időszaka volt az életünknek, hogy egy picit kilépni abból, ami úgy összenyom. De hát akik elkezdtek már ezen a héten újra intenzíven dolgozni, újra beleállni a munkába, azok jól tudják, hogy milyen hamar oda lett az a néhány nap, amiről úgy gondoltuk, hogy ki tudunk lépni ebből a világból. Amikor úgy gondoltuk, hogy most csak egy picit a szeretteinkkel foglalkozunk. Úgy gondoltuk, hogy egy picit majd az Istennel való kapcsolatunkat ápolgatjuk, és visszamentünk. Tudom, hogy nem hétfőn kezdődött a munkahét, de azért sokaknak hétfőig adatott meg, hogy újra nekikezdenek a munkának. Akkor ahogy belépett a munkahelyre, minden rá nehezedett. Újra, újra és újra. És kiderült, hogy nem tudtunk megszabadulni attól, amit a lelkész, a biológus, a pszichológus, a környezettudós mondott. Nem lett kevesebb a szenny, nem lett kevesebb a lázadás Istennel szemben, nem lett kevesebb a nyomás rajtunk. A bűn ugyanúgy ránehezedik az életünkre. Minden folyik tovább a maga medrében. Az én bűnöm a mások életére, a másoké pedig rám. Ugyanúgy van, mint azelőtt volt. A bűnt nem lehet kipihenni. A bűn elől nem lehet elrejtőzni. És ez az ige, amikor Jézus megjelenik, azt mondja, éme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. A bűnt lehet elfedezni, megbocsátani, kiengesztelni, de elvenni, azaz felemelni, elhordozni ember nem tudja. Nem tudjuk. Van egy történet Márk evangéliumában, amikor négy barát, az ötödiket megfogja, egy ágyon odaviszi a beteg társat Jézushoz, megbontják a háznak a tetejét, leeresztik Jézus lábához, és akkor Jézus azt mondja, megbocsátottak a te bűneid, vedd a te ágyadat, és menj haza. És a sokasság azon tanakszik, hogy hát ki bocsáthat meg bűnöket? Ki az, aki leveheti rólunk a bűnnek a súlyát, a bűnnek a nyomását? Ki az, aki szabad életet adhat nekünk? És tudják belül a választ. A válasz, amit ott mondanak, helyes. Egyedül az élő Isten. Csak odáig nem jutnak el, hogy Jézusban jelent meg az élő Isten. Ezért mondja itt, ami Urunk megjelenése kapcsán. Te vagy a Messiás? Erre a kérdés, hogy megjelent a Messiás, mondja Keresztelő János. Ő az Isten báránya, aki felemeli, elhordozza, magára veszi a világnak a bűnét. Hogy szabad ember lehetek. Újra elkezdhetem az életemet. A mi hitünk szerint mi nem a halálunk után kezdjük újra az életet, azt mondja a Biblia, hogy ilyen nincs. Az élet egyszerű, visszavonhatatlan. Hanem ebben az életben kapunk lehetőséget az újjászületésre. És ez az ige arról beszél, hogy Keresztelő János erről a bárányról beszél. Amikor személyesen találkozik vele, meg amikor a tanítványok, az András és Péter is ott van mellette, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Valahányszor ez az ige elém kerül, kedves testvérek, azt a bátorítást, buzdítást adja nekem és adja mindannyiunknak, hogy ebben az életben van esély arra, hogy az ember Jézusban egészen újat kapjon. Hogy az elindulásnál ne legyen rajtunk teher. Hogy könnyebb legyen az élet. Könnyű legyen az élet. Mindannyian tudjuk azt, hogy nyilván reklámszakemberek mondják, akik az otthonaink berendezéssel foglalkoznak, hogy az ágybetétek, akárhogy tisztítjuk őket, azok 10 év után körülbelül másfélszer annyit nyomnak, mint amikor megvettük őket, mert a por, a különböző élőlények, atkák és egyebek pellet telepszenek. És megnehezül az ágybetét. Ilyen az embernek az élete. Észrevétlenül. Nem gyilkosok és nem haramiák vagyunk mi legtöbbször ebben az életben. De az életünk mégis ilyen megnehezült élet lesz. Ilyen megterhelt élet lesz. Ilyen agyonnyomott élet lesz. Csak azt tudjuk kérdezni, akkor minek élek? És erre mondja Jézus, hogy én azért jöttem bárányként, hogy elvegyem ezt a súlyt, ezt a terhet, amely tönkreteszi az ember életét. Hogy legyek szabad, boldog, örvendező. És hogy ezt megteheti Jézus, szól Keresztelő Jánosnak a második definíciója, azt mondja, hogy Jézus nem csak az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, hanem Jézus az Isten fia. És ez azt jelenti ebben az összefüggésben, nem akarok olyat magyarázni, amit nem hinnék, hogy ő maga az Isten. Ennek pedig gyönyörű pillanata, jelképes pillanata, amikor valósággá válik, kézzelfoghatóvá, láthatóvá válik minden ember számára. Ez az ő keresztelésekor jelenik meg. Amikor a lélek, mint ahogyan a galamb leszáll, úgy szállt rá Jézus Krisztusra, és hallatszódik a szózat, ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Nem arról van szó, hogy galamb volna a lélek, hanem annak a csendes, ünnepélyes kifejezését mondja el a Szentírás, ami az atyának és az ő fiának, az Atya, Fiú, Istennek legbensőbb és öröktől származó kapcsolatáról beszél. Hogy egy az Istennel. És hogy ahogy megnyugszik Jézuson az Atyának lelke, az a tartóságra utal. hogy az Atya közössége nem korlátozódik a megkeresztelkedés ünnepélyes pillanatára, és nem korlátozódik Jézus Krisztusnak a halál tusájára. Nem hagyja el a lélek Jézust a tusában, hanem az Isten fia valóban az emberek között jár. Az Isten valóban itt járt ezen a földön. Az Isten valóban a bűnösök közé ment. Az Isten valóban elveszi a világi bűnét, és az Isten valóban az ő gyermekévé tesz bennünket. Jézus Krisztus bárány és fiú. És mindkettőnél hangsúlyozza az evangélium, hogy Isten báránya és Isten fia. És azért jött, hogy a bűn uralmát, hatalmát lerombolja, hogy előről kezdhessem az életemet. Hogy gyermekének mondhassam magamat. Ez az Istennek az akarata a világgal, és ez az Istennek az akarata velem. Ezt kínálja, ezt adja mindannyiunknak ma is. De azt mondtam, hogy ennek az igének nem csak egy teológiai kérdése van, hogy milyen a messiás, hanem hogy kicsoda a messiás. Néhány évvel ezelőtt hallottam egy előadást, egy nagyon hosszú előadást, amely nagyon sok pontos keresztjén gondolatot és üzenetet fogalmazott meg, de a végkicsengés ennek az előadásnak szörnyű volt, azt kell mondanom. Lehet, hogy azt mondják a testvérek, hogy ezt csak a lelkészek gondolják így, hogy szörnyű volt, de onnan tudom a végkicsengését, hogy az édesanyám is hallgatta ezt az előadást, és egy másik rokonom is hallgatta ezt az előadást, és az előadás végén úgy ment haza az én rokonom, mondja az anyámnak, hogy hallottad, megmondta az előadó, hogy nem kell nekünk ahhoz semmit sem megtanulni, hogy mi kedvesek legyünk az Isten szemében. Az volt az egésznek a lényege, ahogyan az édesanyám ezt a visszajelzést, ennél konkrétabb volt, csak azt nem szeretném most így mondani, az volt a lényeg, hogy nem kell a Bibliának az összefüggéseit olyan komolyan venni, nekünk csak hinnünk kell Jézus Krisztusban. Meg hogy nem kell tanulni teológiát, az csak néhányaknak az őrült gondolkodása. Én pedig pont az ellenkezőt szeretném mondani. Azt szeretném mondani, hogy igenis, ismernünk kell a Szentírásnak az összefüggéseit. Ismernünk kell azt, hogy miért jelenik meg benne, hogy ezek nem légüres szavak. Itt a felolvasott igében Ézsaiás prófétát említi keresztelő János, az önmaga szolgálatával kapcsolatban. Kikereshetjük otthon Ézsaiás prófétát? Olvastuk az adventi időszakban, most ezért nem hozom fel újra. Hogy mi miért van a Bibliában, hogy ez nem véletleneknek az összjátéka, hanem Isten tudatos terve, ismernünk kell a Bibliát. Azonban azt is tudomásul kell vennünk, hogy az ismeret nem elég önmagában. Nem elég. Abból még nem származik hit. A 20. században volt egy olyan kísérlet, egyébként ez megvalósult, és hát szerintem úgy fél lábbal itt van a mi hazánkban is. A 20. századnak az volt a nagy kérdése, hogy lehet-e úgy teológiát tanulni egyetemi szinten, magiszteri, mesteri szinten, hogy valaki nem hisz. Lehet-e úgy olvasni a Bibliát, hogy ez egy tudományos könyv, és az összefüggéseit felismerni belőle. És a 20. század azt a feleletet adta rá, hogy igen. Hogy lehet valakinek úgy teológiai diplomája ma a világon, hogy nem szükséges, hogy ő higgyen Istenben. Még doktori fokozata is lehet. Egészen biztos, hogy a Bibliában vannak ilyen információk, amelyeket el lehet sajátítani. Emlékszem, professzorom Boros Géza említette, hogy amikor Jeruzsálemben elakadtak valamilyen munkákkal, kerestek vizet Jeruzsálemben, akkor nem tudták, hogy hol vannak a régi több ezer éves csatornák, és a szakemberek nekiálltak, és elkezdték olvasni a királyok könyvét, meg elkezdték olvasni a Nabukodonozori háború időszakát, ezt a Jeremiási kort, és megtalálták ezeket a csatornákat, amelyeket a Szentírás rögzít. Milyen jó, hogy pontos volt ebből a szempontból is a leírás. De vajon ez segít-e az embernek az egész életére nézve? Keresztelő János, így hallottuk a lekciót, nem csak elmondja, hogy ki is ez a Jézus, hanem azt a, mondjuk így szakkifejezést használja, hogy ez János bizonságtétele. Azaz nem csak egy üres, neutrális információ, amit Jézusról elmond, hanem személyesen így tapasztalom magam is. Ezért fontos, hogy olvassuk a Bibliát, ezért fontos, hogy lássuk a Szentírásnak a logikus rendjét, ezért fontos, hogy feltegyük azokat a kérdéseket, amely kérdésekre nem tudjuk a feleletet, és lehet, hogy a lelkipásztor, és lehet, hogy a tudós teológus sem tudja a feleletet. De ezért fontos a személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. Hogy ne egy információ átadás legyen mindez, hanem bizonságtétel arról, hogy Jézus elvette az én bűneimet, hogy Jézus gyermeke lehetek kegyelemből. Mondani és bizonságot tenni különböző. Mondani és bizonságot tenni szószékről, úrasztaláról, a boltban vagy a műhelyben különböző. Ez János bizonságtétele. Személyesen megtapasztalt krisztusi valósága. János úgy beszél Jézusról, hogy közben elmondja azt, amit ő maga is gondol róla. Megtaláltam a Messiást. Megtaláltam életem kiinduló pontját. Megtaláltam életem megoldását. Megtaláltam az új életet Jézus Krisztusban. És hogyha ez igazzá válik, akkor egyre kevesebbet beszélek már önmagamról, és egyre többet szólok róla. Mert nem én vagyok a fontos, hanem ő, az Isten fia. Amen. Válaszoljunk fennállva a testvéreim Istenünk igéjére. 425. dicséretünket énekeljük második versszakával. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert hisszük, hogy te megszólalsz ma is, és megszólaltál ma is. életünk nem a világból való kivonulással nyer boldogságot és biztonságot, hanem benned. Köszönjük, hogy éppen ezért jöttél sérthetőként erre a világra, és éppen ezért vetted magadra a mi bűneinket, amivel tönkretesszük a mi világunkat, ami tönkreteszi személyes életünket. Az Isten nélküliség őrülete, a kiszolgáltatottság magánya, elveszettség, halál és kárhozat. Ha te nem lennél, Urunk, akkor ez az osztályrész jutna nekünk csak. Hálásak vagyunk, hogy beléptél ebbe a világba, a mi személyes életünkbe. Hálásak vagyunk, hogy a bűnünket megvallhatjuk neked, letehetjük, elfordulhatunk tőle, és megtagadhatjuk, így szabad emberként élhetünk. És te elfogadsz minket Jézusért gyermekednek. Köszönjük ezt az örömöt és ezt a lehetőséget ebben az esztendőben, ennek a kezdeti szakaszában. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akiknek megterheltek a mindennapjaik. Különösképpen imádkozunk most, Urunk, gyászoló testvéreinkért. Kérünk, hogy te adj nekik vigaszt, te adj nekik bátorítást, evangéliumot, örömhírt, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Urunk, tudjuk, hogy te tudod rendezni mindennapjainkat. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a betegekért, akik kórházi ágyon fekszenek. Imádkozunk hozzád azokért az időseinkért, akik félnek a csúszástól, eleséstől, óvd meg őket. Imádkozunk azokért, akik szédülnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik súlyos kórral küzdenek, terápiára járnak, akik alkudoznak az Istennel napokért, órákért, percekért. Gyógyítsd meg őket, Urunk, kérünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, hogy ne csak a mi utálatos szokásainkat tudják magukévá tenni, hanem megérezzék a te szentségedet, szeretetedet, hogy több az élet, mint néhány év, évtized, hogy megtölthető tartalommal, olyannal, amely tőled való. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunkért, gyülekezetünkért, a szolgáló közösségekért. Imádkozunk a közelgő, hálaadó Isten tiszteletünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért, a magányosokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik kemény fizikai munkát végeznek nap mint nap. Imádkozunk hozzád azokért, akiket különböző elvek, gondolkodások tartanak fogságukban. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a kicsinyekért, akiket a szülők, édesanyák még a méhükben hordanak. Könyörülj ezen a világon, kérünk. Könyörülj, Urunk, a mi egyházunkon. Könyörülj, Urunk, a mi egyházmegyénken. Imádkozunk hozzád az Alsógöd, Felsőgöd, Sződligeti testvérekért. És majd hétről hétre egy másik közösségért is. Imádkozunk egyházi vezetőinkért, népünkért, nemzetünkért. Amen. Most csendes imánkat mondhatjuk el Urunknak. köszönjük, hogy meghallod imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem testvérém az adakozást, hálaadással áldoz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Amen. Foglaljuk el helyünket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a lapátolásban nyújtott segítséget, a süteményes és sült felajánlásokat, az ellopott heres csatorna javítását és pótlását. A Reformátusok lapja ebben az esztendőben új formában és tartalomban jelenik meg, az ára pedig 320 forintra emelkedett. Kiránduló körünk 2019. január 19-én túrát szervez Csikóvár aljára, a Gyopár forráshoz. Találkozás a buszpályaudvaron Pomázon 8 óra 40 perckor. Egy szép 6 kilométeres túrán vehetünk részt. Kedves testvérek, 2019. januárjában ünnepeljük templomunk használatba vételének 200. éves évfordulóját. Eleink 1819. január 24-én vették birtokba az oratóriumot, ezt a templomteret, ahol most mi együtt vagyunk. Magunk hálaadó istentiszteletünket január 27-én, vasárnap 15 órakor tartjuk itt a templomban, melyen közöttünk szolgál dr. Szabó István püspök úr. Megköszönjük testvéreinknek az eddigi felajánlásokat, amelyeket esetleg pontosítani, egyeztetni lehet még feleségemmel. Itt van ő maga is, a kijáratnál pedig a jegyzetei is előkerülnek majd. Néhány kérésünk volna a felajánlott süteményes vagy sült, illetve sarátás adományokkal kapcsolatban. Mivel 27-én természetszerűleg Isten tiszteletünk lesz, ez az alkalmunk úrvacsorás sákramentumos alkalom is. Arra kérjük a testvéreket, hogy a sülteket, süteményeket, egyebeket, hadd mondjam így, konyhakrészen hozzák majd, mert nem lesz időnk arra, hogy ezeket majd szépen felszeljük, eligazgassuk. Ezt szeretnénk kérni. A másik kérdés az, hogy ilyenkor rendszerint szép szokás ez, hogy mindenki a süteményes vagy sültes tárgyai közül a legszebbet, legmívesebbet adja, de írjuk rá, hogy kié. Hogy utána a végén haza is kerüljenek ezek a tálak, sok tál érkezik majd, egy rövid jelzést tegyünk a tál aljára, hogy ez a tál kié, és egészen biztos akkor nem keveredik el a mosogatás után sem. A felajánlásokat köszönjük szépen a testvéreknek. Ünnepi istentiszteletünkhöz kapcsolódóan a templomról készült fotókból kiállítást is szerveznénk. Ezekkel kapcsolatban kérem, hogy keressék Stift János lelkész testvéremet. Január 21-től kezdődik Pomázon az ökumenikus imahét. Január 21-e és 25-e között, hétfőtől péntekig, 18 órakor lesznek az alkalmak. A hirdetőn láthatjuk, hogy mikor, hol gyűlhetünk össze keresztjénként városunkban. Református templomunkban, amikor mi vagyunk a házigazdák, január 22-én kedden leszünk együtt, erre az alkalomra szeretett vendégséggel is készülünk, erre is jelentkezhettek a testvérek, ezt is köszönjük szépen. Január 26-án, a szombati napon Csobánkán lesz az ökumenikus alkalom a római katolikus templomban, a római katolikus testvérek lesznek vendéglátóink. Így készülhetünk majd erre a hétre. Fájdalommal hirdetem, hogy megszólaltak harangjaink. 2018. december 21-én elhunyt Nagy György testvérünk. Temetése 2019. január 11-én volt református temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 5 órától imaóránk lesz Pomázon, 6 órakor énekkari próba kezdődik. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, 7 órától bibliaolvasókör lesz. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6-kor imaóránk Csobánkán, pénteken 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, vasárnap pedig 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon lesz Isten tiszteletünk. Mindenkit szeretettel bátorítok a hétközi alkalmakon való részvételre. Jöjjünk minél többen együtt imádkozni, igét olvasni, vagy egymás hite által épülni. Testvéreim, Isten tiszteletünk záró énekét énekeljük. A már megkezdett 425. dicséretünk 3. és 4. verszakával. Fennállva vegyük az áldást. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátással!